A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 65. epizódjának vendége Vámos Miklós lesz, akivel Teendők halálom után című új regényéről beszélgetünk, és már azt se tudjuk megállapítani ketten sem, hogy valójában hanyadik könyve is ez a szerzőnek, aki számos regény, novellás kötetet és egyéb művet tett le az asztalra, ez a Karcsú könyvek sorozatnak egy új darabja, azt is megtudjuk, hogy mitől lehet karcsú egy könyv. Az epizód végén olyan ismeretterjesztő vagy non-fiction könyveket ajánlok, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban jelentek meg, vagy a közeljövőben fognak megjelenni, és a könyvfesztiválon vagy más könyves rendezvényeken kerülhetnek az olvasók kezébe. Mindenek előtt pedig a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon történtekről fogok beszámolni, meg arról is, hogy most hétvégén mi várható a Margó Irodalmi Fesztiválon, ugyancsak a Millenárison, és az év utolsó könyves rendezvényei vidéken és a határon túl, mikor lesznek és melyek is azok. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Rekord látogatószámmal, több órás monstre dedikálásokkal ért véget október 1-én a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napon át tartó rendezvény sorozatot a budai Millenárison kereshették fel az érdeklődők, ugyanúgy, mint az a Covid járvány előtt szokásos volt, és minden nap megtöltötték a csarnokot, a kiállítótermeket, sőt még a parkot is. A könyvfesztivált Boldizsár Ildikó, József Attila díjas író, meseterapeuta nyitotta meg, aki szintén volt itt már a vendégünk. A fesztivál díszvendége pedig John Scalzi, amerikai science fiction író volt, aki szintén a megnyitón vehette át a Budapest nagydíjat. Könyvfesztiválon 180 előadás, beszélgetés, könyvbemutató zajlott le, ezek mellett több mint 200 dedikálásra került sor, a 140 kiállító is tannál, és a dedikáló pontokon volt olyan sor, ami kilógott egészen a parkig. A programok a szervezők szerint 70 ezer látogatót vonzottak a Millenárisra, és több ezeren kapcsolódtak be a fesztivál programjaiba az online téren keresztül is. És ahogy lezárult a könyvfesztivál, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, ugyancsak a Millenárison. 60 program, 11 külföldi író és több mint 50 könyv bemutató várható 4 napon át, most hétvégén tehát október 12-e és 15-e között. A LISZT ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat helyszíne tehát a Millenáris, ezen belül pedig a Nemzeti Táncszínház lesz. A zenei irodalmi esteken színpadra lép többek között Szabó T. Anna és Lackfi János, Horváth Kristóf, azaz Színész Bob, a Slow Village, Beck Zoltán, Egyedi Péter, Fekete Giorgio és Péter Fibor. Is. A fesztivál nyitónapján immár 9. alkalommal adják át a legjobb első prózakötetes szerzőnek járó Margó díjat, és idén először a Margó X. Erste Higgy magadban külön díja is gazdára talál majd. Életművéből készült versgyűjteménnyel ünnepli 70. születésnapját Parti Nagy Lajos, a jelenről fest tragikomikus képet új könyve bemutatóján Bödöcs Tibor, és a 20 éve megjelent Túl a Maszathegyen folytatásával érkezik végre Varró Dániel is. Itt mutatja be harmadik verses kötetét Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar énekese, a Férfi idők lányregénye folytatásával érkezik F. Várkonyi Zsuzsa, új könyvét hozza el a Margóra Benedek Ágota és Pető Péter is. Babarczi Eszter néhány szabályt írt a Boldogsághoz, Nagy Gabriella a Cinkotai bádok hordós sorozatgyilkosságot beszéli el, Tisza Kata könyvbemutatóján a társ és kapcsolati függőségekről lesz szó, meg persze a szabadulásról és a pszichológia lehetőségeiről is. Új könyvvel jelentkezik az őszi Margón, itt már csak felsorolásra van, Mód, mások mellett Áfra János, Babicki Tibor, Bíró Szabolcs, Bódis Kriszta, Bognár Péter, Csalár Bence, Haraganita, Hartai Csaba, Hatos Pál, Huszti Gergely, Jánosi Lajos, Kordos Szabolcs, Mésző Ágnes, Tóth Kinga, Szilasi László, Ugi Szabina és Vágvölgyi B. András is. Több külföldi szerzővel is lehet majd találkozni az őszi Margón, Izlandról Sigidur Hagalin, Björnsdottir krimíró mellett két regényét mutatja be a népszerű Jon Kálmán Stefansson is. A brazil Louis Schwarzot Orvostót Noémi kérdezi majd Légszomj című memoáriáról, a bipoláris zavarról, a család fontosságáról és a holokauszt generációkon átívelő hatásairól. Új regényével mutatkozik be a Kimi Räikkönen életéről szóló bestselleréről ismert finníró Kari Hotakinen, a feröeri Ottfridur Marni Rasmussen regénye pedig a rákdiagnózis feldolgozásával foglalkozik, ezúttal a család szemszögéből. A Helikon kiadó és a Margó Irodalmi Fesztivál közös gondozásában elindul a Margó könyvek sorozata is, ezt a kreatív Kreatív Európa program, egy Európai Uniós program támogatja. Idehaza kevéssé ismer, de annál fontosabb európai szerzők műveiből válogatnak majd. A sorozat keretében bemutatkozó szerzők idén Andrej Dósa, román szerző Lars Vizdal, norvég Vesna Lemaic szlovén, Hassan Prezler dán, Roderick Six Flamand és André Neumann spanyol író lesz. Az őszi könyves programok ezután már csak Budapesten kívül folytatódnak. Majd az ősz folyamán október 27-e és 29-e között jön a Székelyudvarhelyi könyvünnep, melynek helyszíne Székelyudvarhelyi Művelődési Ház lesz, és én magam is ott fogom bemutatni majd az új könyvemet. 22. alkalommal rendezik meg idén Győr egyik legnagyobb könyves eseményét, a Győri Könyvszalon. Ez november 10-e és 12-e között ad majd otthont az irodalomnak, és a Győri Nemzeti Színházban, valamint a Kisfaludy Károly Könyvtárban lesznek a programok. Szokásos könyvvásár mellett ezúttal is gazdag program kínálattal készülnek a szervezők, és végül idén 29. alkalommal rendezik meg a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, és ennek időpontja november 16 és 19-e között lesz, és hát a helyszín ezúttal is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és ez az utolsó magyar könyves esemény idén, aztán jön a karácsony, és majd már csak egy kicsit kell várni, hogy tavasszal újabb könyves fesztiválokon találkozhassunk. Könyvemberünk ezúttal Vámos Miklós.
Így sokadik könyved után még mindig ugyanolyan érzés kézbe venni egy új gyermekedet?
Igen, mert én nagyon gyermekes vagyok. Akárhányszor megjelenik egy könyvem, még akkor is, hogyha sokadik utánnyomás, meghatódom. Tehát nehéz azt elhinni, hogy emberek azt, amit én úgy kigondoltam, azt elolvassák. Ugye én egy igazi amatőr író vagyok a szónak abban az értelmében, hogyha nem adnák ki, vagy nem adnának érte pénzt, én akkor is megírnám ezeket.
Ja, ez az amatőrségnek a
meghatározása. Szerintem ez a profi az a piacra dolgozik, vagy én úgy érzem, én meg nem.
Megpróbáltam megnézni két helyen is, az OSK katalógusában is, meg a Szabó Ervin könyvtár katalógusában is, és végül is neked hány könyved jelent meg. Na most ezt a két rendszer se tudja, pedig ennél megbízhatóbb nincsen Magyarországon. Te számon tartod, hogy ez a hanyadik?
Nem, a számot nem. Én más tartok számon. Azt tartom számon, hogy írtam 16 úgynevezett nagyregényt. A nagyregény az nem azt jelenti, hogy nagyon jó, hanem nagyon vastag. Ilyen, 16-ot. És úgy érzem, hogy ez a szám mindent elmond. A magyar irodalomban szinte senki nincs, akinek ennyi van. Regénye jókainak rengeteg van, de azok olyan kis tiszteletek.
De ez azt jelenti, hogy a nagy regény az önmagában egy fontosabb irodalmi forma,
nem,
mint a
kicsi? Nem. Dehogy. Csak sokkal több időbe telik megírni.
Ja, te a munkád szempontjából
tartod. A munkám ezt szempontjából. Tehát 16 ilyen nagyot írtam. Ezek között van egy, amelyik 300 év története.
És van, ami is több ezer.
És van egy, ami 2000, pontosan 2000 év. Na most ezekkel volt teendő. A 2000 éves, aminek az a címe, hogy Hattyúk dala, az tulajdonképpen nem csak a magyar nép története, mert a 2000 év egy pontján elveszítjük a magyarokat, hanem az összes nép története, akik ugye errefele éltek, Pécs és környékén. Na most ehhez nagyon sokat kellett olvasni. Egy raklapnyi dolgot olvastam el Pécsről, környékéről, Magyarországról. Ezzel együtt nagyon szerettem írni, de hát soká tartott. Tehát a 16 az sok időt jelent, és a mellette lévő könyveket azt nem tudom, hát kisregény is van, vagy ugyanennyi.
Én
pláne, hogy most ráálltam
számolni, és ez mint a több lenne.
Na, de mert vannak novellás kötetek, van egy közepesen sikerületlen drámakötetem, meg szóval mindenféle.
De most, hogy mondtad, hogy a munka mennyiségét, és rögtön azzal kezdted, hogy mennyit kell hozzá olvasni. De amikor azt nézed, hogy mennyi időt, munkát fektettél egy könyvbe, akkor onnan kezdődik, amikor elkezdesz utána olvasni?
Persze, hát igazából, ha egy kicsit is belejössz ebbe a mesterségbe, és kialakítod a modorosságaidat, tehát a dolgokat, ahogy te szoktad, amelyeket újra meg újra a szerkesztőkkel, hogy úgy mondjam, vívott küzdelem árán tudod megtartani. Mert mondjuk Magyarországon például minden szerkesztő kiadótól függetlenül, ha azt írod, hogy a ház mely, akkor kijavítják amelyre. És hiába hozott példának Mikszától Esterházyig a magyar irodalmat, ők nem tágítanak.
Ezt a korrektorok szokták inkább.
Korrektor szerkesztet, az összefolyik. És sok ilyen van. Vagy én Párbeszédekben szeretem azt írni, hogy Szerbusz Krisztián, felkiáltóleg gondolatjel Miklós. Tehát az mondta. Azt nem tartom szükségesnek, hogy odaírjam, hogy mondta. Néha azt se, hogy Miklós, de na most itt mindig beírják, most éppen volt egy korrektúra egy antológiában, és akkor beírták, szólt Miklós, és akkor én ezt kihúzom. Tehát ha kialakítottad ezeket, hogy te hogy szereted, hogy ábrázolsz jellemet például. Én például nagy előszeretettel tájleírással. Tehát az a legutoljára jut eszembe, hogy leírjam, hogy Krisztián egy pirosas keretű szemüvegben ülő, őszes hajú, elégedett férfi, ez kevésbé tartom jónak. Na, de ha ezt kialakítottad, akkor a felkészülés a munka.
Még egy nagy regényben ilyen típusú leírásokra bőven van mód, de a karcsú könyvekben, vagy hát a kisregény műfajában ott a tömörség. Hát az
ott
majdnem
ott
a novella fele húz a szerkesztés, hogy a felesleget ott nem le kell hántanod. De ez ennek a karcsú könyvek sorozatnak a negyedik darabja, hogyha jól számolom.
Pontosan.
Miért vágtál bele ebbe?
Ez egy szomorú történet, mert ugye amikor megjelent a 16. nagy regény, aminek az volt a címe, hogy Dunapest, és az nagyon fontos nekem. Akkor tájt találkoztam ilyen író-olvasó gyűlésen, vagy könyvhéten, vagy mit tudom én, egy fiatal nővel, aki jött, hogy ő hogy imád engem, de hát miért jött ilyen vastag könyveket, akkor ő azt nem tudja az ágyban olvasni, mert nehéz tartani, a villamoson kényelmetlen, nem fér be a retiküljébe. És akkor gondoltam egyet, hogy úgyis már úgy meditáltam egy ideje, hogy nem kéne nekem több nagy regényt írni az előbb mondott szám fényében, elég ez erre az életre, de hát még nem vagyok elég öreg. És akkor gondoltam, jó, tessék, karcsú könyvek, az jól is hangzik, két egymásnak fordított K-betű. És én nagyon sok régi kis regényt írtam, és ugye 10 terveztünk 5 évre, tehát ez egy 5 éves terv. Most a második év véget álljam.
Tartod akkor az ütemet?
Én tartom. De az ütem mindig az, hogy az első 5-ben volt 2 vadonatúj. Volt a 57 lépés című, meg a ma megjelenendő Teendők halálom után. Én nagyon szeretem ezt a címet, de mindenki rémüldözik, mintha...
Na, erről majd beszéljünk mindenképpen. Egyébként
jó.
Én is rémüldöztem egy pillanatra.
Nem de, kell. De nem az én halálomról van szó, hölgyeim és uraim. Tehát lényeg az, és vannak régiek, amelyeket úgy felújítok. Tehát volt egy olyan régi kis regény, hogy egy vonatút története az egyik utazó és a másik utazó szemszögéből, páros kis regény, mellé tettem vonatos novellákat, és úgy éreztem.
Ez volt a tavaszi karcsú könyved.
Hát ennek az a cím, hogy visszavonat, ilyen egyszerűen.
De idén jelent meg ez is.
Idén, igen.
Azért te pályád is kisregényekkel kezdődik.
Igen.
A Borgész és az Én is kisregény volt, ezzel indultál. A karcsú könyvek miben másak?
Én vagyok más. Tehát én azért túl hamar kezdtem ezt a pályát, és ha én lettem volna az akkori szerkesztő, nem adom alám a lovat ennyire. Tehát épp hogy 19 voltam, amikor az újírás ilyen nagy dobver és kapcsán, hogy fölfedezett, én lettem az új fiatal író.
Hát a fiatal író, nem is volt más.
Mondanám, hogy mert akkor párthatározat volt, hogy több fiatal író nem kell, mert már van elég. Az a van elég, az volt a Simonfi 30-as évei elején, vagy közepén, Marosi Gyula ugyanott, és a Császár, aki már 40 is. Ezek voltak a fiatal írók.
És utánad 1-2 évvel jött Beremény, és aztán Eszterházi.
Hát az nagyon meglepő volt, hogy egyszer volt egy írószövetségi taggyűlés, mert ugye nagyon sokáig írószövetségi tag voltam, egy emberöltőn át, és Gál István, akit nagyon szerettem, ő volt az újírásban a prózarovat vezető, és ilyen atyapótló barát, és akkor ezen a közgyűlésen odahívott egy nagyon cingár, hosszú hajú, kicsit Rákóczi Ferenc fejedelemre, másodikra emlékeztető fiatalembert, és azt mondta, ismerkedjetek meg, ő is egy új reménység. És ott állt Eszterházi Péter, és azt mondta nekem, tiszteletem. És olyan hülyén néztem rá, ez az ő fanyar humora, de akkor én még őt nem ismertem. De akkor én már egy 2-3 kötetes szerző voltam. Na most ez túl korán történt szerintem. Tehát a kezdeti kisregényeimben még úgy Hájó Kovács módjára dolgoztam, főleg azért, mert én meg voltam róla győződve, hogy én novellista vagyok, leszek, maradok. Úgy éreztem, hogy a 20. században, mondom ezt így a 21. nincs idő regényeket olvasni, novellákat kell, rövid, tömör, és az én kezdeti novelláimból aztán mindent kihúztam, amit lehetett. Tehát olyanok voltak, mint a novella csontvázak. Kicsit igaz ez a Borgészra is, ahol szintén nincs tájleírás. Meg azt is hittem akkor még, hogy nem kell embert ábrázolni. 300 évvel mindig embert ábrázolnak, akkor ötletek kellenek. És én ötletnovellákat írtam. A Borgész is tulajdonképpen egy ötlet kisregény, és az Én és Én, ám pláne egy szerkesztési ötlet kipróbálása. Nem mondom, hogy ezek rosszak voltak, De még eszembe jut az a Goethe mondás, hogy először kezdetben rosszat írunk és bonyolultat, aztán kicsit jót és bonyolultat, és a vége az, hogy egyszerűt és jót. És hát ehhez én azért 40 éves korom táján jutottam el.
Ez az egyszerű és jó, ez összefügg azzal, hogy ennek a sorozatnak van egy másik címe is, vagy egy párhuzamos címe, az, hogy pontos történetek. Ez az egyszerűség, ez a pontosság?
Tulajdonképpen igen, de én ugyanúgy írom ezeket, mintha kisebb nagy regényeket írnék. Tehát van először, ugye ide 200 ezer karakter az igazi. Kicsit lehet több, de az a formátumban jó. És ezeket meg szoktam írni 300-350-re, ahogy jön. Én írás közben soha nem törődöm semmivel. Se azzal, hogy mit szól a kritikus, mit szól az olvasó, befér, nem fér, hogy lesz, mint lesz, hanem csak úgy. Az alapos előkészítő munka, amiről beszéltünk, ami régebben, amikor még nem számítógéppel jegyzeteltem, egy ilyen dossziét jelentett egy regénynél, vagy kettőt, de egy kis regénynél is akkora. És akkor nekiugrom, és mindazt, amit elterveztem, elfelejtem. És hagyom, hogy menjen a toll, amerre akar, és amikor kész ez az első változat, félreteszem néhány hónapra, és utána alaposan meghúzom.
Mint a szobrász, aki lecsapkodja csak a márvány tömbről a
felesége. Néha túlhúzom egyébként, tehát ebben a könyvben is van egy rész a végén, ahol tudom, hogy túlhúztam, de sajnos ez a műfaj.
A sorsokat feltáró, családi kötelékeket bemutató történeteknél, azért ez a, ha belegondolok, akkor a legtöbb könyved ilyen, hogy család és nem tudok ellenpéldát mondani.
Tudod, de ez úgy van, hogy én szociálpszichológiai érdeklődésű vagyok. Tehát engem az, hogy egy ember egyedül mit csinál, az nem érdekel. Az érdekel, hogy mit csinál az ember csoportban.
Na de nálad a csoport, azért meghatározon a család.
Hát az a legtipikusabb csoport, amelyikben mindannyian egy darabig benne vagyunk, de csoporta házaspár is, tehát szerelmes pár, két barát, két testvér, mint a most megjelenő Teendők halálom utánban. Tehát az a lényeg, hogy egy kis vagy nagy közösség, és azok a hosszabb történelmi regényekben pedig nemzetségek vannak igazából.
De azért, hogy milyen család, vagy éppen a családnak melyik szegmense, azért az változik eléggé, és meghatározó is. Mondhatjuk, hogy a Teendők halálom után nagyon leegyszerűsítve egy testvértörténet, vagy sőt, rossz testvéri kapcsolatnak a története?
Ezt mondhatjuk, bár megjegyzem, hogy jó testvéri kapcsolat nincs. Tehát minden testvéri kapcsolat, a jó is, egyszerre jó és rossz. A legbonyolultabb, és én arról is írtam egyszer egy regényt, ez az iker kapcsolat. Tehát képzeld el, hogy ketten vagy. De visszatérnék ehhez. Én a testvéri kapcsolatról, mert ilyen témáim vannak egyébként, mondanám, hogy naponta, két naponta eszembe jutnak regénytémák, amiket aztán soha nem fogok megírni. Tehát egy írói kommunát el tudnék látni ezekkel az ötletekkel, de nincs rá kereslet. A lényeg az, hogy nagyon régóta van ez az ötlet, hogy kéne egyszer írni a testvéri kapcsolatról egy regényt. Hogy miért és hogy, azt nem tudtam soha, de ezt 30 éve dédelgettem magamba. Többször nekifogtam, egyszer kinéztem a testvér ősi magyar szavát, és akkor azt akartam címnek, az marha jó lett volna, senki se értette volna, hogy mi az. Mindegy. Hát most nem jut eszembe, de majd talán később. Ugye én már 70 fölött vagyok, nem minden jut eszembe.
Ahol nekem 20 éves korom óta.
Na mindegy. És akkor én a saját testvéri kapcsolatomat akartam megírni, amelyik szintén jó és rossz, de nem írtam, mindig előtolakodtak. Tehát ez olyan a témákkal, mint a párkapcsolatokkal. Tehát nekem rengeteg témám van, és ha előhozom a raktárból, az kell, hogy úgy pillanatnyilag beleszeressek. De tényleg, mint egy másik emberben. Ha nem tudok beleszeretni, visszaviszem. És így megvolt ez a testvér ötlet egészen addig, míg egyszer csak valaki, aki közel áll hozzám, megtalálta azt a dobozt, amelyben a londoni nagybátyám mindenféle relikviái voltak és vannak, mert amikor meghalt, akkor az ügyvédje ezeket elküldte nekem. És mivel én nagyon haragudtam erre az emberre, ezért ezt csak úgy berúgtam egy lakásban, egy íróasztal alá, nem is az otthonomban. Van egy ilyen lakásom, ami olyan, mint egy, mit tudom én, egy Vámos Miklós Emlékmúzeum, amit korábban írtam, ott raktározom. Régebben ott is írtam, de ez a 13. kerületben van, most már a 3. lakom, innen nem járok oda. És úgy nézegettem, ez tulajdonképpen ez egy téma. Miért nem írtam én ezt meg? Hát azért, mert utálom, vagy haragszom. És akit utálok, azt nehezebb megírni. Na és ez írói kihívás, tehát valakit választasz modellül, valakit persze elrugaszkodsz tőle, de mégiscsak meg kell értened az ő igazságait, akkor tudsz írni róla.
Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont most olvastam lényegében ugyanezt Szabó Magdánál, hogy ő azért nem írta meg az édesanyja nagynényének a történetét, vagy csak negatív színben időnként föltűnt a karakter, mert nem tudott tulajdonképpen eljutni idáig, hogy meg kell érteni. És aztán szépen le is írtam majdnem ugyanezt.
Hát ez így van, és most ez megmelegszik a szívem, hogy ezt mondod, mert én ővele nagyon jóba voltam, és tulajdonképpen csak a halála szakította meg ezt a barátságot, de csak kicsit, mert nagyon sokat gondolok rá. És ő például egy nagyon hasonló szerző, mint én vagyok. Azon túl, hogy mindenben különbözik. De ha azt mondhatnám, hogy sült realista volt Szabó Magda, akkor szerintem jót mondok, és én is egy sült realista vagyok, tehát akármennyire néha az ötleteimmel elkanászadom, de azért amit írok, meg akikről írok ott az igazi realizmus, lehet, hogy ez egy picit olyan tündéri realizmus, mint a Gelléri Andor Endrénél, hogy van egy asztal, teljesen realistán leírod, de az egyik lába nem ér le a földig, szóval ahogy így.
Azt ugye elárultad, hogy ennek is van akkor valamiféle önéletrajzi háttere, legalábbis ezt a konstellációt, ezt jól ismered. Ugye annyit elmesélhetünk a hallgatóknak, nézőknek a történetből, hogy egy Londonban élő, de Pécsről származó lord végrendelete körül forognak az események, és a fő ideje az ezredfordulón játszódik, és onnan nézünk vissza. Ez akkor is egy, mondjuk ez a testvér történet, ez akkor is egy alaptörténet a Bibliától a népmeséken át Mark Twainig visszatérő motivum az irodalomnak, hogyha nem tudjuk ezt a háttértörténetet. Ilyenkor ezeket a párhuzamokat is végig gondolod?
Nem, ez úgy van, hogy velem nagyon sokszor előfordult életemben, hogy nekiláttam egy témának, hosszan jegyzeteltem, dolgoztam, és amikor elkezdtem írni, valaki más írt egy hasonlót. Például, ha azt az eredeti testvérregényt írtam volna meg a nővéremmel kapcsolatban, akkor el kell mondanom, hogy a nővéremmel lejátszódott a Jó estét nyár, jó estét szerelem. Úgy, ahogy van, csak nem lenni görög diplomat, hanem lenni jugoszláv diplomat. És én ráadásul úgy éreztem, hogy annyira még bőven szocializmus volt, hogy kábelgyári segédmunkás. A jugoszlávban csak annyi volt igaz, hogy a Szabadka környéki faluból jött át egy árva gyerek az itteni nagypapájához, és én ezt már frankón írtam, mikor kijött a Jó estét nyár, jó estét szerelem. Akkor becsuktam, félretettem. Tehát ez nagyon sokat fordul elő. Ezért ma már nem törődöm azzal, hogy mások mit írtak, mert nem akarom így félbehagyni. Amivel törődöm, az a cím. Tehát rengeteget történik az, hogy az én címeim, mikor elhatározom, rájövök, hogy de hát azt már az használta, ez használta, és akkor módosítok, ha tudok.
Azt ugye elárultad a félredobott, vagy félretolt doboz kapcsán, hogy a te helyzeted az miben hasonlít arra, hogy az egyik karakterrel történik. Ott is van egy nagyon kudarcos találkozás ezzel a bizonyos nagybácsival, meg egy, hát onnantól kezdve egy rossz viszony, vagy még viszonynak se nevezném. Ez, ami munkád benned, mint saját tapasztalatod, ezt írtad meg tulajdonképpen, vagy azért ez el van távolítva?
Nem, ez nem így volt. Tehát a lényege igaz, de a részletek azok mindig irodalmilag valahogy másképp alakulnak. És egyébként én azon kezdtem el gondolkozni, hogy van egy nagybácsi Londonban. Ez a nagybácsi, ez egy több testvéres generáció egyik tagja. Őt kijuttatta a pécsi család pénze Londonba, de egy lépésre tett, hogy többeket kimentsen, legalább a testvéreit oda. Semmit. Nem foglalkozott velük. Ezért biztos vagyok benne, hogy ezek haragudtak, hát a testvérekből kettő is volt munkaszolgálatos. Az egyik meghalt, a másik, az én apám, az valahogy hazaküzdötte magát, megszökött a táborból. Ez az a tábor, Tambova neve, ahol Örkény István is volt. Megkérdeztem Örkényt, hogy emlékszik-e apámra, de nem emlékezett. Ez mondjuk érthető. És apám, ugye nem nagyon beszélt velem, ez egy másik regény témája, de lényeg az, hogy apám nem haragudott erre a testvérére. Egy kicsit se. Nem egészen úgy, mint ahogy ez a könyvben van. És én ezen kezdtem gondolkozni, hogy miért nem haragudott. Ugye voltak ott szülők, nagybácsik, mit tudom én, egy komoly pécsi izé, és az ő pénzükön menekedett ki. Akkor miért nem? És ugye az apám itt élt a szocializmus bugyraiban, most nem mesélem el rövid, de hányatott életét, és vele se foglalkozott egyáltalán. Miért? És hogy lehet, hogy ez az angol úr egyáltalán nem érdeklődik irántam, mikor mert az igaz, hogy egyetlen egyszer találkoztam vele. Oda mentem Londonba, és annyira nem érdekelte, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit keresek itt. Minden módon éreztette, hogy terhére vagyok. Miért? És megpróbáltam erre egy választani, de általában meggyőződésem, hogy az írás arra való, hogy valami, ami a magánemberi agyad számára nem érthető, az írói agyad majd írás közben megérti, és ez történt ezzel a könyvvel.
És te közben az írói agyaddal megértetted?
Igen. Azt hiszem, bele is írtam valamennyire. De hát ugye nem az a cél, hogy a saját értésedet tedd bele, de megértettem, igen.
Ugye ez egy nagyon jellemzően 20. századi magyar történet, a 30-as években indul valahogy, és két ember ölt összesen az ezredfordulón van vége. Ugye ez az a, bár említetted, hogy vannak szélesebb fesztávú regényeid, 300 év, 2000 év, de azért alapvetően a te történeteid azok ezt a korszakot fogják meg, és az elmúlt években megjelent regényeid is, de régebbiek között, tényleg a Dunapest mindenképpen, a Szitakkötő, az 57 lépés, mindebben a korszakban. Neked ez azért fontos, mert ide vonatkoznak a családi tapasztalataid, vagy pedig valamit meg kell értenünk ebből a korszakból?
Szerintem mind a kettő, de hozzátenném, hogy én egy korszerűtlen író vagyok, tehát 20. századi. Most hiába vagyunk a 21. században.
Érteni vélem,
tehát én úgy próbálok írni, ahogy a 20. század nagy próza eszménye ez diktálja, és abba bőven belefél García Márquez.
Aki egy regényhősöd is.
Hát igen, de az egy képzeletbeli történet. Mint Tolstoy, akit sajnos nem lehet utánozni, bár én néha próbáltam, de nem megy, vagy Csehov, vagy Hemingway, és a többi észak-amerikaiak, dél-amerikaiak. Tehát én aszerint az eszmény szerint írok. Na most a posztmodern megjelenése hatalmas vörös felkiáltójellel hirdette, hogy az nem érvényes. Sajnos azért, mert ez a szocialista realizmus nevű fogalom, ami soha nem valósult meg, de mégis az 50-es, kisebb részt a 60-as években ezt prédikálták a kultúrpolitikusok itt. Ezt valahogy egyben most ez a posztmodern, tehát a posztmodern az tulajdonképpen egy lázadás volt a szocialista sémák ellen. És egyetlen hatásos lázadó volt Esterházy Péter. Sajnos a többi posztmodern író, legalább a magyarok, azok valahogy ezt a szintet nem tudták megugrani, és ő is csak azért, mert ő nem is prózaíró, hanem prózaköltő. Tehát ő egy egyetemes, olyasmi költő, mint mondjuk a Homérosz, aki leírja a világot, de nem epikai eszközökkel, vagy hát a Homérosz némileg, de vagy mondjuk, mint Ovidius életműve, amiből azért szintén sok mindent ki lehet hámozni. És ilyen tehetségű nyelvművész Magyarországon azelőtt se volt, és szomorúan mondom, hogy nem is lesz. Ez the one and only, ahogy az angolok mondják.
Költészetben Vörös Sándor talán.
Költészetben persze, de most arról beszélek, hogy
mint prózaköltő,
a prózaköltő, aki ilyen regényeket tud írni, mint ő, amelyek nem is regények, ha műfajjellemzés, ha volna Magyarországon műfajjellemzés, akkor ezt, amit én mondok, már valaki egy vastag könyvbe megírta volna. De mindegy.
A könyvben felbukkan egy lottószelvény is, amit ilyen sajátos szisztéma szerint játszanak meg. Te mennyire hiszel a véletlenben?
Hát véletlen nincs, és azért van. De hozzátenném ezt, hogy a lottó az meg máshonnan van. De azt is megírtam már, de mégis itt most röviden összegezem. Az édesanyám, amikor a lottó megjelent Magyarországon újra, mert biztos tudod, hogy háború előtt volt, de aztán szocializmusban 57-ben kezdődött újra. És akkor anyám jött egy szelvénnyel, diadalittasan, és azt mondta apámnak, aki ugye jogi végzettségű volt, de nagyon jó volt matematikából, hogy na Tiborkám, én most ezt megjátszom, és mostantól addig, amíg nem nyerünk. És akkor apám a nővérem függvénytáblázatából kiszámította neki, hogy egy háromszor akkora összeget kell költeni a szelvényekre, mint a főnyeremény, ahhoz, hogy ő nyerjen. És akkor anyám a rájellemző módon azt mondta neki, hogy volt ez a és egy ilyen
szemforgató.
És játszott végig, és soha nem nyert. Na most, amikor a mániás depresszió leverte a lábáról, attól kezdve nekem kellett a szelvényével minden héten játszani. Ez az egy mindig számon kérte. Volt, hogy elfejtettem bedobni, de megvettem, és mutattam neki a szelvényt, és soha nem nyert. És akkor telt múlt az idő, és egyszer csak írtam a Márquez meg én, amit egyébként Márqueznek írtam, noha a spanyolban nincs Z, tehát ezt őt Márqueznek kéne ejteni, de a címbe úgy írtam, ahogy mi magyarok mondjuk. És akkor ott egyszer csak ez a Márquez, aki eljött vendégségbe hozzám, azt erről meséltem, és azt kérdezik, és nem folytattad a számokat? Mondtam, nem. Hát te hülye, lehet, hogy már megnyerted volna a főnyereményt. Akkor megnéztem.
Ezt akartam kezdeni, hogy ellenőrizted.
Akkor megnéztem, és nem nyertem volna semmit, de akkor, amíg a regény munkálatai tartottak, megint megtettem anyám számait, és hagyományainkhoz híven azóta sem nyertem semmit. De megmondom neked, hogy én soha nem nyertem semmit életembe. Életemben iskolai tombolát sem. Tehát én nem az a típus vagyok. Én kapok dolgokat, de nem nyerek.
Akkor ezért mondod, hogy nincs is véletlen.
Hát ez bonyolult dolog, mert ugye amikor valami megtörténik, akkor mi már utólag nagyon jól tudjuk magyarázni mind abból a dologból, ami utána történt. De ha előre nézzük, amikor még azokat nem tudjuk, akkor nincs véletlen.
Ugye szóba került a legelején, és siettél megnyugtatni, hogy azért a Teendők halálom után cím persze egy konkrét regénybeli helyzetre utal, de azért óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy valahogy visszatekintesz, összegzel. Ez szándékos ez a kettőség, vagy nem teljesen véletlen?
A címek nálam úgy keletkeznek, hogy még le se írtam egy sort se, és jön egy cím, és akkor elkezdek küzdeni ellene. Mondok két példát. Apák könyve. Nagyon rossz címnek éreztem, mert arra gondoltam, hogy a kis miniszoknyás tájékozatlan eladók beteszik az Így gondoz csecsemődet jellegű könyvek közé, és aztán jött ez az Anya csak egy van, ami egy ilyen gyönge kis vicc. Kapáloztam ellene, de egyszerűen tudod, van, hogy nem engedi a könyv, és ez maradt. És itt pedig az volt, hogy amikor eszembe jutott az az ötlet, hogy elküldi az Inasát, amiből semmi nem igaz, hogy itt elrendezzen bizonyos dolgokat, sírboltot, stb., hogy akkor hát nyilván azt írja a borítékra, és angolul találtam ezt ki, Things to do after my death. És az azért érdekes, hogy ezt most mondom, mert tegnap az az örömért, hogy ennek a regénynek az első, te 30 oldala megjelent angolul egy Los Angeles Review nevű.
Ez nem akármi.
Igen, és ezt fordította a fordító, tehát innen tudom, hogy Things to do after my death, ami nem olyan jó, mint Teendők halálom után, egy kicsit hosszú az én ízlésem szerint, de ez így van.
Ez a könyved egyben azt is mutatja, hogy mondjam, le tudod vetkőzni a sült realizmust. Mert nem, ez egy szabálytalan.
Kénytelen vagyok közbeszólni. A sültrealista az nem azt jelenti, hogy szabályos. Az azt jelenti, hogy az alakokat úgy ábrázolod, hogy a másik emberben az az alak hagyjon egy mély nyomot. Mert meggyőződésem, ha a saját olvasmány élményeimet átgondolom, és én nagyon sokat olvasok, tehát talán heti egy-két könyv. Amire emlékszem, az mindig a figurák. Tehát én el tudom mondani neked, hogy Anna Karenina és Madame Bovary milyen, beléjük is vagyok szeretve. És ezek a könyvek megmaradtak. De vannak nagyon jó könyvek, amiket olvastam, és alig tudom elmondani, hogy miről szólt, pedig tetszett.
Ez mondjuk, nekem is van.
Hogy a Jean-Christophe, tudod, nagy vastag regény, kicsit Beethovenről, de hogy néz ki a főszereplő, és szerintem ezen múlik, és ez a sült, és a Szabó Magdára gondolsz, akkor a Szabó Magda hőseit, mondjuk a régi módi történetet szeretem legjobban, ezek, meg az ajtót, ezek, hát nem, úgy bennem élnek, és nagyon sokat árt ennek, amikor megfilmesítik.
Hát ez általában sokat árt. Beszéltünk egy csomót most a múltban nézésről, vagy hogy hogyan lehet elbeszélni a múltat. A 2012-ben megjelent Szitakötő című könyvedben a jövőbe is nézel, ami szokatlan egyébként
nálam
életművedben. És ugye ott 2026-ra tekintesz elő, amelyet akkor 14 év, az még egy nagyon távolság volt. Most meg itt van.
Igen.
Itt van mindjárt, és hát nem nagyon optimista jövőt vázolsz ott azért. Pesszimista vagy a világ és Magyarország jövőjét illetően?
Nem, én realista vagyok, ergo nem túl rózsás a kép, amit látok, érzékelek, de hozzáteszem, hogy 2026 egy nagyszerű év lesz, majd akkor kiadjuk újra ezt a Szitakötőt.
Egyébként hoztam neked valamit, ugye van abban a Szitakötőben egy technikai dolog, egy ilyen mindentudó kontaktlencse-szerűség.
Empatónak neveztem.
Képzeld el, hogy gyártják. Találtam egy cikket, aminek ez a Mojo Visions nevű cég kísérletezik ezen, és azt mondják, hogy ez most már itt van mindjárt, és piacra fogják dobni, majd átküldöm neked, hogy hogyan akarják. Hogy
ez körülni. De egyébként hozzáteszem, hogy azért lett ott jövő, mert én a nemzedékemet akartam megírni. De mikor elértem az akkori jelenhez, tehát a 14...
Még túl fiatalok voltak, gondolom.
Még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy javukat lemészároljam. Tehát a realista író ellenállt, ezek még most nem halhatnak meg. Hát akkor mi legyen? Ugorjunk a jövőbe, ott majd meghalhatnak, ez volt azok. És az egyetlen író, akivel ilyen megmutatomos viszonyban vagyok, az a Márton Laci, aki szerintem a legolvasottabb, legokosabb közülünk. Sajnálom, hogy nem annyira népszerű, mint szerintem kéne, hogy legyen. Ha hallgatsz rám, egyszer meghívod ide, ha még nem hívtad. Na, és neki mindig oda szoktam adni, mert ő van olyan kedves, hogy elolvassa, és kritikai megjegyzéseket is mond. Engem a Dics himnusz nem érdekel, tehát dicsérni én is tudom magamat. És ő azt mondta, hogy Miklós, ez tök jó, de ne menj a jövőbe, az a ingoványos dolog. És nem hallgattam rá. De néha úgy érzem, igaza volt. Függetlenül attól, hogy most ez egy jó poén lesz itt 26-ban.
Egyébként te inkább techno-pesszimista vagy techno-optimista? Tehát ezeket a nagy technológiai fejlesztéseket illetően.
Én elsőként szoktam a technológia újdonságait munkába venni. Hát én voltam az első hazai szerző, aki elkezdett a Commodore 64 nevű, akkor számítógépnek neveztük, de az egy játék. Azon írni, ehhez meg kellett tanítani egy nyomtatót, hogy az ékezetes betűket tudja. A számítógépet pedig azonnal a rendeset használni kezdtem, minden szoftvert ebben elmélyedtem. Minden, ami a munkámat segíti, az nekem fontos. Én a telefont utálom, de a mobiltelefonnak rengeteg hasznát veszem, tényleg. Jegyzetelek is benne, és így tovább. Tehát örömmel fogadom a technológia újdonságait, de néha elkap az az érzés, hogy fogni kellene magamat, bemenni a Margit híd közepére, ott, ahol van az a ferde rész, és ott az egész táskámat hitelkártyákkal, telefonnal, kulcsokkal, okmányokkal így bedobni.
Nagyon jó regény kezdett.
Igen, vagy elmenni a Walden nevű tó mellé, mint a Thoreau nevű nagyon jó amerikai író, aki oda kiment, hogy megnézze, hogy meg tud-e ő ott élni így egymagában.
És nyerskoszton élni.
Igen, és akkor kaibát építeni, tehát ez nagyon erős ez a vágy. Most két választottam neked, amelyek ilyen ellentétesek egymással, de az én világom az ellentétek világa.
Azért is kérdeztem, mert ugye novemberben jön az első mesekönyved, Szív és Lélek címe, sőt, ez két mesekönyv, egy ikermese.
Hát egy mesekönyv, két mese.
Igen. Ha jól értem, ott mai kategóriákkal ilyen nanorészecskék a fontos meghatározó szereplők.
Igen, de elmondom neked, hogy hogy van a történet maga. Hogy azt mondta Diane Victoria, hogy
az Athénum kiadó vezetője.
Az Athénum kiadó igazgatója, hogy a magvető kiadó minden szerzőjétől kiad mesekönyveket, és azok milyen jól mennek, és ő tudja, hogy én írtam egy mesekönyvet Boldogult úrfikoromban, ezt jól tudta dr. Orángutai Tivadar, és azt adjuk ki újra, és akkor az jól fog menni. És mondtam, ne adjuk, miért? Mert nem jó. Ilyet keveset hallő szerzőtől, de hát én nem fogok megsértődni, nem jó az. De tudod mit, írok neked egy másikat. És a másik az azért íródott, mert a Zengazének című viszonylag nemes regényem úgy kezdődik, hogy nincs szebb könyv szívnél és léleknél. Ez egy imakönyv bevezetőjének első sora, és ez annyira tetszik nekem ez a mondat, hogy rögtön mondtam neki Szív és Lélek. És ezer éve gondolkodom azon, hogy az lehetetlenség, hogy az én érzelmeim, a szerelmeim, azok ebben a furcsa húsdarabban legyenek, amelyik nem is úgy néz ki, mint ahogy leszoktuk rajzolni a szívet, mindenféle pitvarok meg kamrák, az ki van zárva. Ez egy mechanikai, ruganyos eszköz, ott nem lehet. De akkor hol van? És az se lehet, hogy láttam már agyat, emberi agyat, halott emberi agyat, hogy onnan jöjjenek az én gondolataim, ne gyerekeskedjünk, gondoltam én. És akkor elkezdtem kitalálni, hogy hogy lehetne erről a kettőről írni gyerekeknek egy érdekes mesét, és olyan kézenfekvő volt, hogy ez egy olyan mese legyen, ahol az egyik szervet és a másik szervet próbálja egy professzor gyógyítani kis nano, ilyen kis mini babszemekkel, de közben az én könyvemben nem úgy néz ki a szív, ahogy ez, és nem úgy néz ki az agya, hogy az. Ezeket úgy nevezem, hogy az a fizikai agy, és ez a fizikai szív. De van két másik.
Egyébként nekem csoda, én őszintén szóval ezt az első gyerekkönyvedet, ezt nem is ismertem, de úgy feltűnt, hogy tulajdonképpen miért nincs. Tehát, hogy részben általában azok az írók, akiknek vannak gyerekei, és azok növekednek, azok szoktak gyerekkönyveket írni. Másrészt pedig hát a meseszövésnek ez a hagyományos narratív megoldása, az annyira adná magát. És aztán, mikor visszaemlékeztem, hogy a Csillagok világában például a főszereplő apa az folyamatosan mesél. Tehát miért van az, hogy most írod? A felkérés összesen ennyi?
Hát bármilyen erőhelyes, igen. Tehát én úgy vagyok a felkérésekkel, hogy 10-ből 9-et nem fogadok el, akármi. Azokat fogadom el, amelyeket így magam felé tudok hajlítani. És úgy éreztem, hogy ezt már régen akartam ezzel foglalkozni. Én komoly könyvet próbáltam erről írni, de hát a szaktudást nem tudtam megszerezni, pedig próbáltam. És akkor ez egy ilyen megoldás erre, hogy írtam egy mesekönyvet.
És hogy állsz a mesterséges intelligenciával? Ugye ezt azért kérdezem, mert hogy a könyv illusztrálásához mesterséges intelligenciát is használ a könyvtervező, és akkor ebből lett aztán mindenféle vita, vagy purpárlé az interneten, de nem is ez a része érdekel engem, hanem hogy te magad hogyan tekintesz erre.
Nagyon jól szórakozom vele. Tehát amikor egészen új volt, akkor egyszer odaültem hozzá, és azt mondtam, szerbusz. Azt felelte, szerbusz, mert tegez mindenkit. Olvastad-e az apák könyvét? Erre azt felelte, nem olvastam. mire én? Miért? Mire ő? Olvastam az apák könyvét, nagyszerű családregény, 300 év története, és körülbelül leírta, hogy mi az apák könyve. Szerzője egy izraeli író, írta ő, odaírta a nevét, azaz, akit izraeli Faulknernek hívnak. Uh-huh. Most van olyan író, tényleg, de nem írt se apák könyvét, se semmit. Így kezdődött kapcsolatom vele. És azóta is nagyon sok mindent kérdezek tőle. Tehát körülbelül azt potolja az én életemben, mint apám életében a keresztrejtvény. Szóval mikor odaülsz az írógéphez, mindenkinek van egy ilyen írói tollászkodása, hogy hogy kezdje el. Vannak írók, akik az addig, ha regényírók, akkor az addig megírtat elolvassák. Én ezt soha nem teszem. Benne van a fejemben, kész. De mielőtt elkezdek írni, kell egy negyed óra. Az is jó, hogyha elolvasom a Facebookon, hogy a olvasóim mit üzennek, de szóval kell valami. És amióta van chatbot, vagy AI, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, azóta vele szoktam szórakozni, és meg akarom érteni, hogy milyen. És azt hiszem, elég közel állok már ahhoz, hogy értsem, hogy ez hogy működik. És ha én beszélgetek vele, akkor nem csak ő mond vicceseket, hanem egyúttal tanítom őt mindenfélére.
Ugye említetted, hogy nagyon fiatalon, 26 éves korodban lettél kötettel rendelkező író, egy olyan időszakban, amikor...
Hát rosszul veszed ezt, mert én 22 voltam.
22-ben?
Képzeld.
Akkor még fiatalabban. Igazából ezt azért kérdeztem, mert meg akartam azt tudni tőled, hogy szerinted ma könnyebb vagy nehezebb egy pályakezdő írónak? Azért az nem volt egy könnyű időszak.
Hát nem. És hozzáteszem, hogy gimnazista korom óta próbálkoztam, tehát harmad éves voltam, amikor beadtam a Magvetőbe az első kötetváltozatot, amit aztán 19 éves koromban politikai jogból visszaküldtek. De most nem hagyjuk a panasz könyvet. Tehát nagyon nehéz volt, de... Ha egyszer megkapaszkodtál az irodalom gályájának peremén, akkor az vitt magával. Tehát akit egy kicsit is közöltek a lapok, az számíthatott rá, hogy előbb-utóbb, néhány év késésre, de lesz egy kötete, aztán még egy, és rontom a helyzetet. 72-ben jelent meg az első kötetem, előszó az ABC-hez, és 73-ban a második, jelenleg 13. a listán. És én annyira fiatal voltam, hogy nem is érdemeltem meg. De a Magvetőben a buzgó szerkesztő, ahol a következő? Nesze. Na most, ez ma nincs. Tehát ma nagyon nehezen jutnak be a fiatalok, és a dőjfősebb kiadók, és a mi kiadóink is sajnos ide tartoznak, azok már nem nagyon fogadnak-e, főleg fiatalt, nagyon ritkán, kivéve ha valamiért a kereskedelmi levétel.
Hát, mert a kereskedelmi kockázat is megjelent, ami régebben nem volt.
Hát nálunk ugye megjelent az első kötetem, én nem is tudom hány ezer példányban, mert akkor pedig beleírták, de nem emlékszem, 18 forint volt, arra emlékszem. És bizonyos könyvesboltokhoz el se jutott, mert nagy raklapokon állt egy másiknak a raktárában. Mert mit érdekelte a szocialista könnyűipart, hogy most ezt eladják, nem adják, kész. Na most a pénzről szól az egész. De most megjelentek a hiénák. Tehát tudok olyan könyvkiadót, amit ráadásul egy író vezet, aki azt csinálja, hogy fiatal tehetségeknek komoly pénzekért írói iskolát tart. Tehát oktatja őket több százezer forintért. De úgy, hogy nem is találkoznak. Beküldik a szöveget, ő visszaküldi. És akkor antológiákat ad ki, nem fizet egy fillért se a szerzőknek, köteteket ad ki, és ott nem tudom, hogy fizet-e bármit. Egy valaki azt mondta, tehát itt nincs biztos forrásom, hogy azt mondták neki, hogy ha elad 5000-et, akkor majd. De hát ki, hol ad el egy fiatal szerző 5000-et? Tehát magyarán könyvek jelennek meg úgy, hogy egy fillér nem jut a szerzőkhöz, és ez a fő baj. És egy jól működő országban ilyenkor van 30 alapítvány, amelyik azt mondja, nem baj, onnan ne keresd pénzt, de ilyen ösztöndíjat kapsz, olyan ösztöndíjat kapsz, amolyan ösztöndíjat. És tudom, hogy ez a nem kormány közeliek szemében úgy szálka, hogy lett ez a térei ösztöndíj, amelyik egy komoly fizetést adott fiatal íróknak talán 3 évig, de lehet, hogy 4, ezt nem tudom. És a középnemzedék mind kapta ezt az ösztöndíjat, és én azt mondom, nagyon helyes. Ha bármelyik író bármit kap, éljen, az sokkal jobb, mint ha nem egy fegyverkereskedő kapja. Tehát én ezt teljesen mindegy, hogy milyen ízléssel hoznak döntéseket díjakról, ösztöndíjakról és más lehetőségekről, amíg pénz érkezik a kultúrára. Addig én ezt éljenzem, egyetlen műfaj a kivétel az a film, amelyikre olyan pénzeket költ a kormányzat, hogy ennyi pénzt szerintem nem érdemes. Nem hiszem, hogy Olaszország ennyi pénzt költ a saját filmiparára. Ott a filmipar úgy működik, mint itt egyébként egy jó könyvkiadó, hogy kiad 10 könyvet, abból tudja, hogy az első 5 megbukik, a második 5-ből 2 úgy valamennyire megy, egy-egy picit jobban megy, és kettő jól megy.
És az eltartja az összes.
És ez egy nagyon egyszerű gazdasági számítás, és ez tetszik is nekem, és nagy félre, és én nem kérek, és nem is fogadok el se ösztöndíjat, se semmit. Úgy érzem, hogy azoknak kell, akik fiatalok, még kell nekik a pénz, és még a professzionális ambíciójuk nagyon magas, az enyém már nem.
Jó, akkor úgy teszem fel, hogy a végén a kérdés, hogy ma te választanád az írópályát, a pályakezdő lennél?
Nézd, nekem két esélyes életem volt. Vagy író leszek, vagy író leszek, és ez semmit sem változott.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 új ismeretterjesztő, vagy non-fiction könyvet ajánlok most ABC sorrendben a könyvfesztivál és az őszi könyves rendezvények kínálatából. Acél Petra Veselszky Ágnes szerkesztésében jelent meg a Deepfake, a valótlan valósága című könyv a Gondolatkiadónál. A Deepfake, ahogy a főszöveg írja a korunk imposztora, olyan tartalom, kép, üzenet, amely mögött a gyorsan tanuló mesterséges intelligencia dolgozik azért, hogy egy valóságra megtévesztésig hasonlító, valójában azonban nem létező média eseményt, fenomenont hozzon létre, például az amerikai elnök egy soha nem hallott beszédét, erről szólt át ez a tanulmánykötet. Bősze Ádám, Nagy zenészek, Nagy szerelmek, a Librinél jelent meg, Beethoven, Mozart, Debussy, Wagner, ezek olyan nevek, amelyek hallatán azonnal díszes koncerttermeket, fragmanfeszítő karmestereket képzelünk magunk elé, de kik voltak ezek az emberek a hétköznapokban, mi történik, hogyha kivételesen nem a nagy és megközelíthetetlen alkotókat, hanem az esendő embereket próbáljuk meglátni bennük. Bősze Ádám, zenetörténész, antikvárius, rádiós és televíziós műsorvezető, hosszabb ideje előadásokban beszél ezekről a történetekről, és most pedig végre könyvben is megjelent, itt is a Buksóban is fog mesélni majd nekünk. Csifári Gabriella, akiktől más lett a világ, magyar találmányok, felfedezések és újítások, ez a Corvina könyve idén jelent meg szintén, és a szerző majd valamikor a vendégünk lesz. Ez egy gyűjteményes kötet magyar találmányokról, Szentgyörgyi Albert C-vitaminjától Pavlics Ferenc holdjáró autójáig 50 zseniális találmányt és felfedezést mutat be a levéltáros szerző. László Móni, titkos hírnév, személyes márkaépítés, introvertáltként. Ezt a Jaffa adta ki 2023-ban. László Móni a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, népszerűsítője, közel 2 évtizede dolgozik tanácsadóként, van egy blogja is, a personalbranding.blog.hu címen érhető el. 2015-ben jelent meg az első könyve, az Én márkaépítés alapjai címmel, ez pedig valamiféle folytatás, én még nem olvastam, de introvertált embereknek ajánlom. Rick McIntyre, egy farkas diadalútja. Született vesztesből, falka vezér. Székely Szabolcs fordításában jelent meg a Corvinánál. Egy nagyon érdekes természeti könyv ez. Rick McIntyre biológus, és a Yellowstone Nemzeti Parkban figyelte meg a farkasoknak az életét sok éven keresztül. Egy farkas család sorsát, köztük a szívének legkedvesebb kölyök, egy jelentéktelen külsejű, gyenge, de bátor, a könyvben csak 8-asként megnevezett farkas a főszereplő, meg az ő falkája. Akár még kalandregényként is olvasható. Modla Zsuzsanna, pokoli főnökök, munkahelyi vezetők okozta traumák, Corvinánál jelent meg, némi önéletrajzi vagy életrajzi vonatkozás is van kettőnk között, de most nem erről akarok beszélni, néhány igazán szerencsés embertársunktól eltekintve valamennyien szenvedtünk már pokoli főnöktől, én ezt megúsztam, de tudom, hogy nagyon sokan nem. Modla Zsuzsanna könyve a rémes főnökökről, részben szórakoztatni szeretne, különböző főnöknek tökéletesen alkalmatlan karakterek alapjául valós élmények szolgálnak, mint egy 50 interjúban számoltak be olyan munkavállalók, akik pokoli főnököktől szenvednek. A könyv másrészt segíteni is akar, 8 szakértővel a legkülönbözőbb megközelítésekkel járja körül a rossz vezetés és a munkahely világát. Orvos Tóth Noémitől például megtudhatjuk, hogy a családi minták mennyire határozzák meg a karrierünket, Bánki György a munkahelyi narcisztikusokról beszél, és akár még munkajogászok is tanácsot adnak. Sergei Young, a fiatalodás tudománya, Nimilla Ágnes fordította és a Jaffa adta ki. Az a lehetőség, hogy akár 200 évig is élhetünk, többé már nem tartozik a tudományos fantasztikum világába, neve is van a hosszú élet tudományának, longevitásnak hívják, és ennek a kutatásának egyik vezető egyénisége beszél arról, hogy milyen technológiai áttörések várhatók a közeljövőben, mit tehetünk már most azért, hogy legalább 100 évig éljünk, teszem hozzá, nem mindegy, hogy milyen életminőségben. Szekér Nóra, fedőneve Marslakó, ezt is a Jaffa adta ki. Nagyon érdekesnek ígérkezik, én még nem olvastam. Azokról a tudósokról szól, akik a Kádár korszak idején Amerikában éltek, kutattak, több mint 500 magyar származású tudósról tudunk, akiket valamilyen módon a magyar titkosszolgálat is megfigyelt, fedőneveket rendelt melléjük. Tellerede például a Kárász Szilárd, Leó pedig a Törő néven futott, és az állambiztonsági megfigyelésekből ezek alapján született ez a könyv. Vas Dorottea, olvasás motiváció. Ez a könyv lépésről lépésre próbálja elmesélni, mi zajlik a gyerekekben akkor, amikor kiszeretnek az olvasásból. Ez ugye sok család életében ismert, és a szerző elmondja, hogy mit tehetünk akkor, ha felszeretnénk kelteni a gyerekekben az olvasás iránti kedvet, elmondja azt is, hogy mi zajlik a gyerekben akkor, amikor olvasni tanul, és azt is, hogy miért utálja meg az olvasást egy olyan gyerek, akinek odahaza kisgyerekkorában meséltek, és akár jó példát mutattak neki. Szóval ez egy nagyon fontos könyv. Peter Wolleben, Az állatok érzelmi élete, Balázs István fordította, és a Park kiadó gondozásában jelent meg. A szerző írta néhány évvel ezelőtt a Fák titkos élete című nagyon izgalmas könyvet is, és most pedig az állatok életének eddig számomra legalábbis ismeretlen területére kalauzol minket. Gondoskodó önmagát a kicsinyeiért feláldozni is képes mókus, hűséges holló, háztetőn, csúszdázó varjak, szomorkodó szarvastehenek. Szóval az ő életükből von le különböző következtetéseket a szerző, vajon érzelmi élete is van-e az állatnak, és hogyha van, akkor ez mennyire gazdag, és mennyire hasonlatos az emberéhez. Szóval ez egyszerre biológiai könyv, meg egyfajta ilyen szemléletformáló olvasmány is.